Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 157. adása, és hát egy olyan fordulón vagyunk túl, amin igazából vége van, de közben még nincsen, miközben szerda este van, szóval elég nehéz itt bármiről is beszélni, de mégiscsak a lényegi dolgokat már majdhogy nem lezártuk, de mit szólsz ehhez, hogy Levi, hogy kb. Már 10 éve játszuk ezt a játékot, de még mindig tud újat mutatni ez a játék.
Sziasztok! Szép, szép gondolat. Tényleg nem láttunk még ehhez hasonlót, pedig volt itt már minden. Legalábbis azt hittük. Vissza akartam kérdezni, hogy milyen fordulón vagyunk túl, mert úgy vettem észre, hogy még semmilyen. És azt is meg akartam kérdezni, hogy milyen fordulód van. De így a poénkodást félretéve... Érdekes a helyzet, én itt a szombattól kezdve már szerintem az összes fázisán átjutottam ennek a szituációnak, már frissítettem épp elég szar a weboldalt, és mostanra jutottam el oda, egyébként nagyjából egy zenből zenbe. Először úgy voltam vele, hogy ez úgy is megoldódik, mert nem annyira bonyolult szituáció, most pedig ott tartok, hogy valami lesz. Viszont már nem érdekel, hogy mi lesz, az már úgy az elejétől kezdve nagyjából konstans, hogy lesz, ami lesz, nekem Muba bejött 3 percre, ott az van padom, senki nem szólhat egy szót se, megvan a cserém, hogyha netán a legrosszabb esetőség jönne be, amit viszont nem értek, és ha most tippelnem kéne, hogy mi lesz, akkor azt mondanám, hogy ha később rendezik meg, akkor nyugodtan be lehet írni ezt a 6 pontot, és tovább lehet menni. És azért gondolom ezt, mert hogyha később tegyük fel, az elejétől újra játszanák, akkor lenne csak furcsa ez, hogy itt hogy történt gól, hogyha ez a meccs az elejétől fog megtörténni. De ez a játék, ez nem arról szól, hogy itt ugyanazokra kapunk pontot, ami történnek a valóságban. Ezt csak azok hiszik, akik most kezdték el ezt a játékot. Akik már 2 hete játszanak, azok észrevehetik, hogy az FPL gólpasszok és a bármilyen statisztikai oldalon látható gólpasszok, azok nem egyeznek meg. És hogyha tudunk gólpasszokat adni lehetetlen dolgokra, kipattanóra, 11-es kiharcolásra, random szöglet beívelésére, akkor szerintem teljesen rendben van, hogy egy belőtt, megadott gólra is adjunk pontot, akkor is, hogyha a későbbiekben ez semmisé lesz. Most az a gól áll, Solanki meglőtte, a másik oldalon is valaki biztosan meglőtte a Lutonból. Innentől kezdve szerintem az is teljesen tiszta lenne, hogyha Solanki kapna egy fantom gólt. Meglátjuk, hogy mi lesz. Minden esetre én nem panaszkodok, mert ez volt az eddig egyik legjobb fordulom, szóval tökre örülök.
Ja, hát igen, most itt az a template védelem szépen hozta a pontokat. Ennek nem nagyon örültem, mert hát nagyjából én is kb. A template védelemmel vagyok, kivéve, hogy itt nekem Lösszelszem van és Bejerem. Lösszelsz hozta azt a clean sheetet, amit mondjuk Gabriel. A Cimikász 7 pontját ezt nem tudta Bejer lefedni, de hát túlélem, azért ez valamilyen szinten bele volt kalkulálva ebbe a fordulóba. De igen, visszatérve erre a Solanki sztorira, én azt gondolom, hogy nem is nagyon értem, hogy mit kell itt húzni ennyire ezt a döntést itt a készítők részéről. Valahol értem, hogy reménykedtek abban, hogy a PL majd fog ebben egy döntést hozni, még a következő deadline-ig, azaz csütörtök estig. Ez már nagyon néz ki, hogy nem fog megtörténni. Innentől kezdve én azt érzem, hogy ezt minél hamarabb le kell zárniuk, mert nyilván az sem működik, hogy megvárják a következő deadline-t, és akkor kb. Ott frissítik az előző fordulót, és rá kell frissítenünk a következőre, nem tudom, ez az adatbázisoknak szerintem rendesen betenne. Szóval én azt érzem, hogy ez kb. Ma szerda este hajnalban ezt véghez kéne vinni, mert én nem hiszem, hogy holnap jön majd az elképesztő információ, ami segít ebben az egész sztoriban a döntéshozatalban, és igen, egyébként, ha mondjuk azt mondjuk, hogy akkor most be vannak írva azok a pontok, amik most megtörténtek, és mondjuk a bónuszokat nem osztjuk ki, akkor meg biztos lesznek olyan lázadó emberek, akik azt mondják, hogy hát ha már kiosztották ezeket a pontokat, akkor már bónuszokat is akarjuk. Nyilván nem tudnak olyan döntést hozni, ami mindenkinek jó lesz, de azt érzem, hogy közben nem is tudnak olyan nagyot hibázni. Tehát ha most odaadják a 6 pontot Solankinak, odaadják a 9-et, ezek mindegyik bőven védhető sztori, és szerintem senki nem fog majd ezen annyira kiakadni, mert tényleg ez egy létező gól volt, megtörtént, tehát tényleg ennél sokkal rosszabb dolgok szoktak történni a Premier League-ben, meg az FPL-ben.
Én attól félek, hogy képesek lesznek arra, hogy kinullázzák, és az az egy, ami szerintem igazából nem védhető, mert amellett az lenne az érv, amit mondtam, hogy ez újra le fog játszódni, és akkor lényegében ez nem történt meg, de megtörtént, szóval szerintem az az egy lenne egy ilyen igazán rossz döntés.
Hát az igazságtalan lenne, az nagyon erősen igazságtalan lenne, és szerintem ezért nem is akarják ezt meghúzni, de közben nyilván az is egy logikus lépés lenne, de abszolút nem úgy ismerjük az FPL készítőit, meg ezt az egész játéknak az alap irányelveit, hogy ezt meghúznák, szóval én is nagyon meglepődnék, hogyha kinulláznák itt a Solanki pontokat, ráadásul úgy, hogy kb. Ő volt az egyik legnépszerűbb csere ebbe a fordulóba, és azért ez rendesen lehozná az embereket az életről, erről a játékról, ami amúgy sem feltétlenül arról híres, hogy sokszor a magasságba tart minket.
Nagy szerencsénk, hogy egyébként, hogy ennyire népszerű volt.
Igen.
Hogyha itt most Jimenez szerzett volna gólt, akkor valószínűleg ez menne a levesbe.
Igen, igen. Úgyhogy, hát figyelj, most azt beszéltük itt Levivel, hogy egy ilyen rövid, tömör adást akarunk összerakni, amúgy is itt kicsit időszűkébe vagyunk, úgyhogy szerintem itt kb. Rá is fordulhatunk ilyen lényegibb kérdésekre, és hát nem tudom, hogy melyikkel kezdjük. Én azt mondanám, hogy én jövök a saját problémámmal, és ezzel szerintem nagyon sokan vagyunk így, az pedig az, hogy ezt Alex is megkérdezte, az pedig a Darwin Núñez esete, ugyanis itt voltunk a Manchester United meccs előtt, azt vártuk, hogy itt ki lesz pofozva a United, és hát se a Liverpool nem produkált olyan teljesítményt, a Darwin Núñez meg végképp nem, ami ezt megalapozta volna, úgyhogy egy nagyon erős 0-0 lett ebből a meccsből, és hát Núñez nem néz ki jól, és teljesen megértem mindazokat a sorstársaimat, akik lényegében opciók nélkül is szabadulni akart tőle.
Szerintem is az a jó döntés, hogyha kirakjuk a csapatunkból. Most már elég ideje nézzük, és elég percet láttunk belőle ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez az idei új Darwin Núñez eléggé hasonlít a tavalyira.
Még rosszabb. Én azért mondom, hogy rosszabb, mert én a tavalyit is végignéztem, és a tavalyi legalább őszi, tavaly őszi Darwin Núñezre az elmondható volt, hogy nyilván elve egy új, friss erő volt, nyilván nem ismertük, azt láttuk, hogy tényleg olyan energia van benne, ami tényleg csak Haalandhoz lehet hasonlítani, és nyilván emiatt mindenki Haalandhoz hasonlította, hogy megvannak a számai, csak nem lövi be, és akkor ezeket még így tavaly ősszel el lehetett mondani. Idénre szerintem már bőven eljutottunk odáig, hogy Darwin Núñez nem, hogy Haaland szintet nem éri el sose, hanem azt gondolom, hogy egy top 6-os csapat csatárának a szintjét sem, és most meg egyszerűen be is estek a számai. Tehát ugye eddig azt szoktuk meg Núñeztől, hogy van 6 lövése, 2-es XG-re örül, hogyha lő egy gólt, most XG-t sem tud termelni, teljesen halvány, nyilván ebben a Liverpoolban a támadójátéka is kicsit benne van, de ettől függetlenül azt érzem, hogy lassan az lesz a jó döntés Klopptól, hogyha mással próbálkozik majd ott középcsatárban, mert egész egyszerűen teljesen fölösleges vele most itt ezen a ponton nagyon szenvedni, úgyhogy én is ezt érzem, de közben meg a FPL taktikai szempontból meg azt is mondom erre, hogy szerintem a legtöbben már kiraktuk Haalandot, és ide csatárposztra szerintem nem kell kettőt cserélni. Ergo azt mondom, hogy még valahogy ki kell bekelni ezt az Arsenal meccset, és akkor utána pedig visszajön Haaland, és akkor egy-egybe tudjuk őt majd cserélni rá. Tehát az, hogy most kettőt cseréljek csatárposztra, azt akkor azt az egy fordulót valahogy ki kell bírnom.
Szerintem is ki kell bírnod, mert az ideális csatár trió az most úgy néz ki, hogy Haaland, Watkins és Solanke.
Így van.
Ez így nagyon jónak tűnik papíron. Darwin Nunez-nél meg ott tartunk, hogy mindegy is, hogy Klopp kirakja a kezdőből, vagy nem.
Tényleg mindegy.
Most megkapta a perceket, és nem jöttek a pontok, nem is állt hozzá közel, ahogy te is elmondtad. Ugyanolyan frusztráló, mint régen, vagy még frusztrálóbb, és egyébként 4 sárgája van, ami azt jelenti, hogy ha a következő 2 meccs bármelyikén elrúgja a labdát, vagy nekirohan egy védőnek, esetleg megtapsolja az ítéletet, vagy reklamál valami miatt.
Ugye, örülhetünk, akkor... hogy nem kapott pirosat. Tehát itt látva a későbbi eseményeket ezen a meccsen, tehát a Dalo ennél sokkal szoftabb sztorira kapott piros lapot. Igazából még szerencsések is vagyunk.
Hát ott kapott volna egy 3 sárgát, hogyha kb. A Dalo esetből indulunk így ki. Van. Mindegy.
De attól függetlenül viszont akinek nincsen vagy Solanke, vagy pedig Watkins, azoknak szerintem egy reális út lehet, annak ellenére is, hogy mondjuk akkor majd 2 kell cserélniük a csatárposztra rövid időn belül. Nyilván ezen csapata válogatja, hogy ez mennyire bírja el. Nyilván itt Hollanddal mindenképp számolni kell, ezért is gondoltam, hogy szerintem az mindenkinek egy létező probléma, és arra szerintem egy nagyon jó megoldás lesz. És hát kicsit azt érzem, hogy ha most kiraknám az Arsenal meccset, akkor tudjuk, hogy mi történik. Aztán azért nyilván a valószínűség azért az, hogy itt az Arsenal ellen sok mindent nem fog összehozni. Nyugyez.
Azért itt Nunez kapcsán, ha most kiraknám történet, az lehet, hogy bejön, de az nem azért fog bejönni, mert most raknád ki, hanem mert előbb-utóbb be fog jönni, viszont itt már nagyon régóta van tartogatva Nunez, és neki ez a Manchester United elleni meccse is, ha most kiraknám, és majd a United elleni meccse volt, és nem az első volt ezek
közül. Nem, igen. De
szóval nyilván... itt egy nagyon jó sorsoláson vagyunk túl, ahol épp elég lehetőséget kapott, egyszer volt csere, összehozott egy gólpasszt, de ez bőven kevés, és ahogy mondod, hogyha valakinek nincsen Watkinsa vagy Solanke, akkor ezek a csatárok szerintem nagyon jó cserék most Darwin helyett. És a Facebookon kaptunk egy nagyon jó kérdést, mivel az egyetlen problémám, hogy nem nézek Facebookot, és sokkal jobban szeretem, hogy a Discordon kapunk.
Igen, ez nekem is könnyen elfelejthető eset, igen.
De ott az arra vonatkozott, hogy néz ki most a következő időszakban az ideális középpálya és csatársor. 5 középpályás, 2 csatár, 3 csatár, 4 középpályás, vagy pontosan hogyan is rendeződnek el ezek a játékosok, és ezek szerintem picit ide is kapcsolódik ez a Darwinos kérdéshez.
Kicsit, igen.
De most azt érzem, hogy az az irány, hogy most simán bele fog férni az, hogy legyen 5 középpályásunk és 3 támadónk. Pont azért, mert most kiraktuk Haalandot, és fordulókon belül ki kell raknunk Salát is, meg Szont is nagy valószínűséggel. Igen. Nem tűnik olyan nagyon jó stratégiának az, hogy megtartsuk őket, ameddig el fognak menni. És pont ezért a pénz az igazából nem akadály. A középpályán ott van nekünk egy Palmerünk, aki simán elfér 5. középpályásnak, a csatársorban meg egy Solanke, aki bőven jó 3. csatárnak. És pont ezért azt érzem, hogy most simán tudunk úgy játszani, hogy legyen 8 igazán jó támadónk, akiket rotálni fogunk, és fájni fog, viszont bármi negatívumot elszólalban elmondok a rotásra, az most nem lesz igaz, mert a pénz az picit sem számít.
Nem, igen, ezen már én is nagyon sokat gondolkoztam, hogy ez nagyon adható lesz majd itt, hogy simán tényleg elfér 5 középpályás is, meg 3 csatár is. Az én csapatom mondjuk például kicsit peckó ebben, meg egyébként szerintem sok esetben azért ez nehéz lesz menedzselni, hogyha mindenképp akarjuk a Game Week 20-ban mind a 3 prémium játékost, akkor ugye ez azt jelenti, hogy a 21-esben ott leszünk, hogy se Salah, se pedig Son nem lesz, innentől kezdve oda kell fixen cserélnünk 2-t, és azt már láttam, hogy a legtöbb csapatból tényleg már megvan ez az 5 középpályás 3 csatár, így ezeknek ez a veszély nem áll fönt, de nekem nem feltétlen lesz oda plusz egy olyan cserém, hogy az ötödik középpályás nem játszó posztomat föltöltsem valami játszó minőségi játékossal. Nyilván mínusz négyet nem ér, vagy nem valószínű, hogy meg fog majd érni, kivéve, hogy sérülések, kisebb sérülések közbe jönnek. Szóval én nekem nem biztos, hogy össze fog jönni ez a 8 játszó támadó játékos, de alapvetően szerintem is sok ember ezt majd szépen össze tudja majd hozni.
Ezt érzem a meghatározó stratégiának, meg a legfontosabb kérdésnek is, hogy pontosan hogy fog kinézni a csapatunk, amikor már elkezdenek visszajönni ezek a játékosok.
Na igen.
Mennyire költjük el a pénzt? Most sokakban fordul meg az, hogy érdemes-e behozni egy prémium védőt a csapatunkba. Igen. Ez a kérdés. És én valahol ott tartok most, hogy egyrészt figyelembe kell vennünk azt, hogy Haaland nem játszott a klub VB-n, és valószínűleg nem is fog a döntőben sem.
Így van.
Mi azt jelenti, hogy itt a következő fordulóban, a Game Week 19-ben valószínűleg még nem lesz tényező.
Hát sajnos ez a baj, és ugye itt a Darwin tulajokkal, mint én, meg még nagyon sokan, itt az előző kérdésnél, ezért ezzel rendesen szívunk, már akkor ott vagyunk Game Week 19-ben, hogy kiraknánk Darwint egyértelműen, mert a Burnley ellen amúgy hiszem, hogy fog játszani, és akkor jelentől kezdve meg vagyunk kicsit lőve, mert eleve az Everton idegen, amúgy se akartam volna annyira ott Haalandot, de nyilván itt Darwinnál jóval jobb, de hogyha nem játszik, akkor ez nagyon ciki, és akkor megint csak így késlelteti ezt az egész cserét, vagy ilyen tök nehéz helyzetbe hoz.
Ez igaz.
Ugye?
És erre olyan nagyon jó válaszom nincs is. Szerintem még mindig meg kell várni, és Haalanddal kell majd kirakni.
Én is ezt gondolom. Ez is reménykedni kell, hogy Haaland visszatér 19-ben. Nektek meg, akik nem szenvedtek ilyen problémámat, én meg abban reménykedtek, hogy nem jön vissza Haaland 19-ben.
És ameddig nincs Haalandod, addig meg kell legyen elég pénzed arra, hogy legyen 7 játszó jó minőségű támadód, úgyhogy Darwin a padon van. Szerintem ez bele kell férjen egyébként így a büdzsében, nem?
Hát az a baj ezzel, hogy ezért akkor úgy kell behoznom Haalandot, hogy vagy Szont, vagy pedig Szalát elengedem a 20-asban.
Igen.
Tehát nyilván ez nem egy akkora érvágás, én se gondolom annak. Nyilván kényelmesebb szerintem úgy neki menni a Game Week 20-asnak, hogy még van egy Szalád is, meg egy Szonod is, de nyilván, ha nem adja ki a gép, akkor nem adja ki a gép, és akkor mindenképpen fogok ezen gondolkozni, hogy akkor igen, akkor föltöltöm az ötödik középpályást valahogy, és akkor majd úgy hozom Haalandot, hogy elengedem akár Szalát, akár Szont ebben az esetben. Szóval igen, ezzel mindenkinek el kell gondolkoznia, de nyilván ez még tényleg azon múlik, hogy Haalanddal mi a helyzet lesz itt a Game Week 19-es Everton elleni meccsen.
Szerintem Szon a legnagyobb kérdés ebben az egész Afrika-Ázsia kupa utáni időszakban, mert hogyha Szon nincs ott a csapatunkban, akkor azok, akik most behoznak egy Trent Alexander-Arnoldot, vagy egy Trippiert a védelemben, a hirtelen rengeteg bankban lévő pénzből, vagy azok, akik esetleg ötödik középpályásból csinálnak hirtelen egy Richarlisont, vagy ehhez hasonló cseréket lépnek meg, azoknak utána nem lesz problémája, hogyha nem akarják visszahozni Szont, mert akkor elég okésen el tudjuk oszlatni a pénzünket. Szóval Richarlison között van majdnem 3 millió font, az nagyon-nagyon sok pénz.
Nagyon, rengeteg.
És onnantól kezdve már nem is annyira feszes ez a büdzsé, és én azt érzem, hogy egész okésan meg tudunk lenni Szon nélkül, hogyha netán meg ég a ház, akkor utána ott egy 2-3 körrel később, de vissza tudjuk majd hozni.
Igen, szerintem is. De egyébként Szala is nagyon érdekes lesz ebből a szempontból, mert önálla viszont nagyon könnyen megtörténhet az, hogy mondjuk, hát azért Egyiptom mondható egy esélyes csapatnak, bár hát nem vagyok egy Afrika kupa specialista arc, de mondjuk azt, hogy elmennek a döntőig, az azt jelenti, hogy a Game Week 21-től a Game Week 24-ig fixen nem játszik, és a 25 is necces, és erre majd rá fog jönni valószínűleg, látva itt a mezőnyt, bár hát még ma este játszik a West Ham-mel a Liverpool, de én azért megelőlegzem nekik a bizalmat, hogy ők Liga Kupa döntőt fognak játszani, ami pedig azt jelenti, hogy a Game Week 26-os fordulóban nem játszanak. Ez ergo azt jelenti, hogy kb. Két hónapon keresztül Szala nélkül lehetünk majd ebbe az időszakba, és az szerintem egész komoly, és utána is majd egy City jön majd a 28-asban, szóval én látom magam előtt, hogy itt tényleg 10 fordulók, majdnem 10 fordulón keresztül Salah nem igazán lesz a radarunkon rajta, ami pedig szerintem elég kemény, és szerintem egy tök izgalmas része lesz az idei évnek.
Van olyan luxus transfer, ami tetszik, és ami amiatt tetszik, mert jön ez az egész Afrika kupa, Ázsia kupás, mizéria, és rengeteg pénzünk van, és luxus transfer alatt most arra gondolok, hogy hirtelen egy 4,5-es védőből csinálunk 7-8 milliós védőt, vagy arra, hogy egy nagyon olcsó középpályást csinálunk, és változtatunk át egy Richarlisonnál mondjuk.
Igen, ez nekem abszolút megfordult fejemben, mert hát ugye itt a wildcardom óta lényegében nem upgrade-eltem ezen a védelmen, és még mindig nagyon kéne. Szóval eszembe jutott, hogy igazából nem feltétlen kéne szenvedni ezekkel a Chelsea védőkkel, mert ugye most ők a trendik, de azért végignéztem azt a tegnapi Newcastle elleni meccset, ad egy, nem igazán tudom most, hogy ott mi a szitu a védelemben, miközben lényegében csak 5 védő van, és csak egy maradt ki ezek közül, de igazából nem nagyon fejtettem meg, hogy ki maradt ki, plusz igazából nincsenek bennük támadó pontok, és a clean sheetek is ilyen, hát elég erősen kérdésesek, szóval egyre kevésbé tetszenek a Chelsea védők, plusz nagyon ilyen rövid távban lehet velük szerintem gondolkozni, és akkor pont emiatt én is arra jutottam, hogy egy ilyen Trent Trippiert összehozni, az mindenképpen kecsegtető, főleg itt a Trentnek a jó formáját, az tényleg most már mindenkinek érdemes észrevennie, és igaz, hogy a poolnak kemény meccsei jönnek, megért, tehát hogy most ott tartunk, hogyha tényleg ezeket a körülményeket nézzük, akkor a pénz annyira nem fog számítani, és ha nem számít a pénz, akkor Alexander Arnold bármilyen sorsolás mellett ilyen formával a legjobb védők között van egész egyszerűen, és bármennyire is a poolnak a nagyon furcsa most ilyen pillanatban a formája, ettől függetlenül egy top csapat, és igenis szerintem már kell rajta gondolkozni, hogy akarjuk-e őt. Én valószínűleg nem fogom behozni, de szerintem egy tök reális, és szerintem nagyon sok keretbe így nagyon illik.
Örült jó bónuszokon. Nagyon durva. Többenet. Úgy jönnek a bónuszpontok,
már hogy nyugodtat védenek
meg az asszisztok.
És meg nem kapta meg a három bónuszt. Igen. Nagyon durva.
Durva látni tényleg ez a legjobb szó arra, hogy Trent mekkorát tud itt szárnyalni. Nekem a legnagyobb problémám, illetve az egyetlen problémám Trenttel jelen pillanatban, nagyon sok pozitívum van mellette, most egyre többet játszik középpályán,
igen.
És összességében is itt azt érzem, hogy mivel Robertson lassan visszatér,
igen.
Január közepe fele,
így van.
Trentnek a Tsimikasznak az ideje az meg van számlálva.
Az biztos.
Ergo ott már van egy Liverpool védőnk, akit valószínűleg elveszítünk, és akkor itt Trent egy egész jó alternatíva lehetne. Trippier az engem nem mozgat meg, mert mostanában nagyon rossz formában van, és ez szerintem aggasztó. Így nem akarok behozni valakit, hogy ennyire nehézkesen megy neki a játék. Viszont ami aggaszt, az az, hogy látom a csapatomat hirtelen Son nélkül, és azt érzem, hogy hirtelen megint van pénzem, megint könnyen tudok cserélni, behozhatok bárkit. De amint én azt érzem, hogy picit eltudod, mert amint Tsimikasból lesz egy Trentem, az összes felszabadult pénzem, az hirtelen elfogy. Nyilván, hogyha már itt most ezt rövid távra gondolok főleg, mert amint nem lesz szalánk, ez hirtelen megint feloldozódik. Érdemes egyáltalán miatt a rövid táv miatt aggódni, vagy azt mondod, hogy akkor 2 hónapig nem lesz szalánk és bújva.
Szerintem nem lesz szalánk 2 hónapig egyébként. Tehát jó mondom, itt Egyiptomon múlik ez az egész sztori, tehát hogyha kiesnek a csoportból, akkor értelen nagyon gyorsan visszajön. De hát itt kicsit így megnézegettem itt az Afrika kupát, nyilván kicsit sötétbe tapogatózás az egész, de most, hogyha igen, nyilván tök kelmetlen szituk lehetnek, mert mondjuk kihagyja a 21-22-23, az tök reális, és akkor 24 Burnley hazaira visszatér, és akkor ott van még egy Brentford is, tehát ilyen tök fura lesz az egész, hogy majd hogy kezeljük ezt, hogy mondjuk két meccsre visszatér, aztán lesznek rosszabb meccsek, jobb meccsek, tehát tök nehéz lesz szerintem ezt így menedzselni. Hosszú távon lehet, hogy az lesz a jó taktika, hogyha hanyagoljuk és kibekeljük ezeket az egy-egy meccseket, amikben majd fixen játszani fog, és a blankekre meg elfelejtjük. Aztán persze itt a duplák is, nem tudom, hogy jönnek, tehát ezek azért nagy kérdések, de szerintem azért jó sokáig fogjuk anyagolni, és akkor meg aztán végtelen pénzünk van. És pont ezt érzem, hogy egyébként meg olyan olcsó játékosokban van ilyen fix, jó minőség, ami miatt nem fogsz drágábbat venni. Tehát, hogy itt a Cole Palmert például nem látom magam előtt, hogy mikor fogom kivenni a csapatomból. A Saka is azért egy elég stabil arc, most legalábbis ilyen középtávon, mert az Arsenalnak elég brutális a sorsolása.
Stabilan közepes.
Stabilan közepes, de hogy érted, tehát azért én is elgondolkoztam, hogy kirakom Sakát, mert szerintem egy vállalható döntés, de mondjuk nem igazán találnám meg azt az embert, akit egyértelműen behoznék a helyére, és egyértelműen jobb, plusz nyilván sokkal nagyobb probléma van a csapatomban, mint az, hogy Saka helyett egy Bowent hozzak, és akkor vitatkozzunk azon, hogy most igazából a West Hamben a Bowen az nagyon ott az éle a csapatnak, miközben a sorsolásuk már kezd kicsit kellemetlebben kinézni. Az Arsenal meg pont elkezdett egy jó formát összehozni, igaz, hogy lényegében mindenki lövi a gólokat, meg az asszisztokat. Szóval én értem ezt, de akkor is én azért azt érzem, hogy nem Saka az az arc, akit mondjuk egy-két hónapon belül meg fogunk válni.
Ezt csak ezért kérdezem meg, mert te voltál az arc, aki még azon is elgondolkozott, hogy Haalandot tartsa.
Ja, hát
Salah vagy Son tartása esetleg.
Abszolút.
Most ha megnézed Salahnál, akkor ő 12.5-ről indult, és jelenleg 13.2-nél tart. Ha valaki az elején vette meg, akkor az ott 0,7-es növekedést jelent. 0,3 profitot azt most ki tudna venni, így és van. Utána 0,4-jel drágábban tudná megvenni, hogyha akarná. És valószínűleg piros lesz az első pillanattól kezdve, onnantól kezdve, hogy lelép, és az azt jelenti, hogy nem fog sokat esni az ára.
Érdekes gondolatok ezek, de azt érzem, hogy igen, az, hogy túl sok, tehát az, amit említettem, túl annyira soknak tűnik ez az időszak, és tényleg így is, hogy még akkor egy Liga Kupa döntő is beeshet a Liverpoolnak, tehát annyi meccset kihagyhat, Salah lenne az, akit tartanék, és tényleg elgondolkoztam azon, hogy ez pont ezt, amit említettem, hogy nem tudjuk, hogy mikor esik ki Egyiptom, és akkor nekem már fixen lesz, más meg azért elég nehezen tudja majd beszenvedni a csapatába, főleg, hogyha elkölti a pénzt, és az egy tök nagy taktikai előny. Ezt bőven elgondolkoztathat ezen emberek, mert mondjuk azt mondod, hogy tartod egy fordulón keresztül, megnézed, hogy ebben a csoportkörből tovább jut Egyiptom, szóval ilyeneket szerintem meg lehet tenni, akinek a kerete elbírja, az én keretem, ahogy nézem, nem biztos, hogy el fogja bírni, de szóval meg egyértelműen nem egy olyan arc, akit tartanék. Szerintem egy érdekes kérdés, de én inkább azt mondom, hogy nem hiszem, hogy az lesz a kifizetődő itt Salah esetében.
Hasonlóan látom, igazából csak úgy tudnánk jobban lábbal lőni magunkat, hogyha mondjuk megvárnánk a csoportkört, és utána adnánk el, és utána meg kiesnek, és majd visszavesszük, de rögtön.
Igen.
Ezért itt rendesen meg lehet szívni. Visszatérve a kérdésekre, Dot kérdezte, három játékosból kell választanod, Gordon a Luton ellen, Solanke a Forest ellen, vagy Richarlison az Everton ellen?
Szerintem ezt a kérdést nagyon simán eldöntötte, vagy hát nyilván Gordonnál ez mindig kérdéses, hogy mennyire sérült, mert kb. Már két hónapja sérült folyamatosan, de most tényleg itt a hétközi Liga Kupa meccsen a Chelsea ellen, tényleg konkrétan le kellett hozni, tehát volt egy indítás neki, de már előtte is látszott, hogy húzza a lábát itt a második fél idő elején, ott nem is tudott futni a csávó, nem tudom milyen állapotban van, de azért azt mondanám, hogy most nem túl sok esélyt látok arra, hogy ő a hétvégén fog játszani, úgyhogy innentől kezdve szerintem ez így megoldódott, és egyébként is, hogyha véletlen azt mondaná Eddie, amit nem fog úgysem mondani, hogy Gordon olyan fit, hogy biztos, hogy játszani fog a Luton ellen, én még akkor is valószínűleg őt raknám a kispadra, bár mondjuk ez azért az Everton elleni meccs, az egy nagyon kemény meccs lesz a Spursnek, de ez a Spursben nagyon sok erőt érzek mostanában, és annak ellenére, hogy rengeteg a hiányzó, még így is támadójáték terén iszonyatosak.
És hogyha csak az egyik őket kezdetnéd, akkor az Richarlison lenne?
Hát, akkor Solanke.
Vagy Solanke.
Akkor Solanke. Hát ez a Forest, ez rémgyenge. Jó, most kirúgták a Coopert, ebből lehet egy ilyen pattanás, de azért én nem érzek ebben ilyen nagyon nagy erőt így hirtelen. Igaz, hogy idegenbeli meccs, de Solankit mondanám. És hát nyilván itt nem annyira számít, de azért mégiscsak számít, hogy tízilövő, és azért emiatt én a másik kettő felé helyezném.
Én szerintem Richarlisont kezdetném, hogyha csak az egyik őjüket tudnám, és nem a menedzser pattanás miatt. Nyúnyó egyből megérkezik, játszik, hát nem tudom mennyi hatása lesz még erre a Forestre itt az első meccsen, viszont amit mondtál, az, hogy idegenben lesz a Bournemouth, az picit aggaszt. Richarlison otthon lesz, a Spurs az amúgy is mindig jó egy pár gólra, szóval én
mindig jó, de az Everton az
jó formában lévő Richarlisont játszhatnám.
Mondjuk ez volt csapata ellen, szóval lehet itt a narratívákat mondani, ebben is van valami.
Ez nem megölik, a két játékos szerintem.
Hát igen. Én igazából csak azért indultam ki ebből, mert én meglepődnék, hogyha a Spurs azért megverni ezt az Evertont. Míg a másik oldalon inkább azért azt tartom papírformának, hogy a Bournemouth megveri a Nottingham Forestet, de ez csak az én egyéni véleményem ebbe a kérdésbe. És hát Veruk Ádámnak sincsenek olyan kellemes problémái, mivel az a kérdés, ha mindkettő kezd, Isaac és Darwin, közül kit raknátok ki Watkinsra?
Emlékezetes marad az a forduló, amikor Watkins 50-50 volt a Bournemouth előtt.
Szerintem ott nagyon sok
múlt azon a fordulón.
Ott nagyon sokan elvesztünk, én azt érzem. Én messze azt érzem az egyik ilyen nagyon, nagyon kellemetlen pontnak ebben a szezonban, és ez egy olyan lesz, amit így mindig visszaemlegetek, és még azt is mondom, hogy akkor ott egyszerűen nem tudom annyira magamat hibáztatni, mert basszus, alig volt játékosom, Bowen is 50-50 volt, szóval tök nehéz szitu volt az ott, és az a baj, megláttuk Darwinban, meg az Iszákban azt a lehetőséget, ami kurvára nem volt meg bennük, és mindenki belevitte a másikat. Nem tudom, hogy ebből hogy lehet tanulni, szerintem sehogy egyébként, én arra jutottam, de hát ezt így nem tudom le kell nyelni, és lassan véget ér.
Tanulni nehéz szerintem is, mert valakinek megvolt a cseréje, akkor nagyon könnyen meg lehetett indokolni ezt a cserét. Amire emlékeznünk kell, az, hogy tényleg, amikor az alapjai nagyon jók egy játékosnak, mint itt Watkinsnak, az, hogy lényegében mindene megvan a fiziken kívül. Ha jól lőné a 11-eseket, és övék lennének, akkor tényleg lényegében egy ilyen budget Harry Kane-ünk lenne, hát, de egy tizik nélküli Harry Kane is elég jó.
Ebben szerintem senki nem vitatkozott. Itt,
még akkor is, hogyha vises egy kicsit.
Hát, viszont az volt a szitu, hogy 50-50-es volt a faszi, a Bournemouth meccs.
Igen, a sérülés. Abból meg nem lehet tanulni sokat.
Abból meg nem lehet, illetve utána meg magad előtt láttad a két rangadót, amin meg alapból nem számítottál tőle nagy pontokra. A végén ebben igaza is lett az embereknek. Szóval ezt láttuk magunk előtt, és nyilván, ja, hát ez meg már az FPL, hogy a Bournemouth ellen meg aztán ekkora mészállást rendezett.
Mindenesetre a kérdésre visszatérve, elég egyértelmű, hogy most Iszáktól kell megszabadulni korábban, pusztán azért, mert nem bevethető, és hogyha vissza is tér majd, most így, hogy már Wilson ott van a nyakán, a percek mindig neccesek lesznek, lehet még a Darwin show-t nézni egy picit legalább.
Nagyon jó.
Jobb, mint a semmi. Egyébként
igen. Egyébként ebben mondjuk igazad van, és szerintem ennek is örülni kell, hogy van egy játszójátékosunk, akiért azért kárt kicsit izgulnunk kell, de azért mondjuk, ha látjuk majd a Liga Kupa meccsen, hogy kezd Cody Gakpo, akkor lehet, hogy még annyira se kell izgulni, de viszont tudjuk majd, hogy mit fog történni a hétvégén az Arsenal.
Ha már hétvégén az Arsenal, akkor ezt Tomi kérdezte, hogy Saliba, Tsimikas, Kaboré 3-asból kit játszhatnánk a hétvégén?
Hát ez mit mondjak? Tehát azért Kaborét kilőném ebből a sztoriból, szerintem nem kell sokat magyarázni ezen a sztorin, és ez azért Tsimikas mégiscsak otthon játszik, bár nem gondolom, hogy több pontot szerez, mint a Saliba, szóval nem hiszem, hogy ez egy ilyen hatalmas gondolkodás, megdöntés lenne, de azért mégiscsak otthon Anfield, ilyenkor ez dönt. De mondom, legbelül azért azt érzem, hogy ez egy lényegtelen döntés.
Szerintem én is őt kezdetném így a hármójuk közül. És a saját csapatodból kit kezdett? Vagy kit cserélsz? Vagy kit röksz meg kapitánynak?
Hát ez már az a baj, ez egy ilyen örök reménykedés kicsit egyébként. És az a legrosszabb, mert még az előző fordulóban kicsit lehet engem szidni, hogy nem cseréltem -4-ért védőt, de már nem nagyon akartam mínuszolni, bevallom őszintén. És hát értető módon azért nem bíztam itt mondjuk egy Arsenal clean sheetbe a Brighton ellen, mert hát a Brighton ellen nem nagyon szokott senki se clean sheetet kihozni, összehozták, úgyhogy utólag mondjuk kicsit bánhatom, de mondjuk erre a fordulóra nem lennék sokkal előrébb, úgyhogy az a helyzet, hogy Matty Cash szinte biztos, hogy nem fog kezdeni az Aston Villában, főleg Kamara eltiltásával, itt a szakik azt mondják, hogy erre kb. 0% esély van. Innentől kezdve viszont az van, hogy akkor a következő védőm az Gehi lenne a harmadik posztra, aki megint csak a Brighton ellen játszik otthon. Nem érzem benne az erőt, hogy ezt így megtegye, hogy egy clean sheetet összehoz. Innentől kezdve cserélni kéne, de az a problémám, hogy én inkább Arsenal védőt hoznék, mint Chelsea védőt. Plusz a Chelsea a Wolves ellen játszik idegenben, ráadásul december 24-én, aminek szerintem itt most van jelentősége. Úgyhogy nem hiszek egy clean sheetben a Chelsea-nek sem, és nem érzem azt, hogy egy jó igazolás lenne egy Chelsea védőt leigazolni. Úgyhogy megnéztem tegnap ezt a Chelsea meccset, direkt pont ezért, hogy mit ad elő. Mal Augustot behozták a félidőbe, és bal hátvédet játszott, egy ilyen védekező stílusú bal hátvédet, szóval nem igazán értem, hogy mi történik a Chelsea-nél. Aztán utána nagy nehezen átkerült a jobb oldalra, ott kicsit jobban nézett ki, de igazából nem tudom, hogy mit kéne csinálni itt a védelemben, mert ezt a két csapatot szemeltem ki, de inkább az Arsenalt hoznám, amit meg most nem lehet. Szóval azt érzem, hogy meg vagyok lőve.
Kicsit azt érzem a Chelsea-nél, hogy olyan nehéz belenyúlni ebbe a védelembe, mint a City-jébe.
Meg szarok, igen. De, és a City-nél is ez egy nagyon fontos tény, hogy nem jó a City védelem. Innentől kezdve meg fölösleges róluk beszélni. És a Chelsea-nél is ezt érzem, hogy oké, most a Sheffieldet megverték, kb. Maga biztosan. De basszus, szerintem az összes többi meccsen én nem érzem majd bennük annyira ezt az erőt. Wolves ellen idegenben, Palace ellen otthon, Luton ellen idegenben, hát azért ott láttuk, hogy mi történik. Szóval én úgy őszintén nem vágyom annyira egy Chelsea védőre, és nem érezném azt, hogy olyan elképesztő módon megoldotta volna itt a védő problémámat. Javít a védelmemen, ez kétségtelen tény, de hogy olyan sokat nem várok tőle sajnos.
És akkor Trenten?
Elgondolkoztam Trenten, hogy Trentet behozni, és akkor van egy Trentem, és akkor ez tök király, de azt is most nem tetszik annyira ez, hogy most pont az Arsenal ellen hozzam be, de lehet, hogy arra jutok, mert ő egy egyértelmű jó védő, őt behozom, és őt ott simán tartatom sokáig. És az egy, tehát abban nincsen hiba, nincsenek kérdések vele kapcsolatban, és azt szeretem, és szerintem az egy király dolog. Úgyhogy ja, ő az, aki szerintem egyértelműen megoldás jelenthetne. Trippier is az lehetne, de hát Anderson lefogja a harmadik Newcastle-ös helyemet, és így nem is kell rajta elgondolkoznom.
Nekem abszolút az volt a tervem erre a fordulóra, hogy nem cserélek, és majd a következő körben kettő cseréből be fogom hozni Haalandot. Ez most úgy néz ki, hogy csúszik, mert valószínűleg nem lesz majd bevethető a 19. fordulóban még Haaland. Ebben az esetben viszont akár cserélhetnék is, és Gordon le is sérült. emiatt ja, lehet, hogy végül lépnem kell.
Aha.
Hogyha Gordont kirakom, akkor egy középpályás van, aki ott van a radaromon jelenleg, és az Richarlison. Bowen az, aki még szerintem felfér nagyjából igen. egy watchlistre, így, hogy majd Salahison is távozni fog, szerintem ő is érkezni fog a legtöbb csapatba, mert majd valakire el kell költeni a pénzt, és hogyha kiesnek ezek a prémium játékosok, hát akkor ott leszünk, hogy vagy Bowen, vagy Richarlison, vagy talán KDB, nem tudom, hogy rajta gondolkoztál-e bármennyit is, de nyilván az, hogy még most ér vissza, ez még egy nagyon messze korai van. Téma.
Igen.
Viszont messze van, igen, szerintem is messze van, én is itt tartok. Igen. Szóval az alapötletem az nekem az volt, hogy majd Haaland úgy fog érkezni, hogy Son helyett jön Richarlison, így lemondok Sonról egy kör erejére, és cserébe megkapom a nagyjából ideális középpályámat, úgy, hogy ráadásul elől ott van a három legjobb csatár. Ez úgy néz ki, hogy nem fog összejönni, hogyha Gordon pótolnom kell, akkor lehet, hogy oda fog érkezni Richarlison, és akkor a későbbiekben most egy rövid távon Gordon nélkül leszek. Ezt annyiból nem bánnám, hogy csapágyasra van járatva a csávó.
Durva, nagyon durva.
Szóval egy sérülést hordoz, és egy másikat kap, szóval...
Ebben van, ez a Newcastle keret kb. Tehát a Jamal Lösz azért játszik még, meg azért stabil, mert Botman felépüléssel lesérül. Tehát igazából ez történik itt Newcastle-ben. Tehát, igazából vannak ilyen arcok, akik így bennmaradnak a csapatban, mert hogy a körülöttelébb emberek lesérülnek. Ez, a Miley is kicsit ilyen lesz szerintem egész évben.
Biztosan. Védőn is el kell gondolkoznom, mert most nagyon stabilan kezdetném Dínyt. Én nagyon pozitív voltam az elején.
Nagyon, mert, de nem értem miért.
Mert hát ez az Aston Villa, ez úgy tartott ott, ahol, hogy végig Dínyt játszott. Persze, és innentől persze. kezdve olyan sokat nem számít nekem az, hogy tavaly Moreno volt itt az egyértelműen favorizált bal hátvéd. Ez egy új történet, és most a lehető legjobb Aston Villát az Dínnyel a balon láttuk. Ettől függetlenül nyilván nagyon rosszul jött ki a lépés, azáltal, hogy Moreno visszatért, Dínyt eltiltották, úgyhogy egyébként az Arsenal ellen teljesen jó meccse volt, Saka ellen igen. szerintem. Ellenben az első kezdő meccsén Moreno goltli, és innentől kezdve darabokban vagyok. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy
nem kell most 50-50. Ez olyan 50-50, mint az állat. Tehát erre szerintem senki nem tud neked majd semmit sem mondani. De nincs az Aston Villa szakértő, aki erre bármit tudna mondani. Én kizártnak tartom. Tehát annyira meg vagy lőve, mert igen, a tavalyi szezonban egyértelmű Moreno volt, most Dínnyel mentek, most már minden kettő 100%-os, pont visszatért Moreno, és akkor most mi lesz? Tehát tényleg nem tudod megmondani a mintát, hogy mit mondanál egy következő bal hátvédnek. Ezt csak Emery tudja. És ha mondjuk én 51-49-re én Morinót mondanám a következő meccsem. De...
Én 52-48-ra Dínyt.
Na, hát ez bőven stabilabb vagy igazából. Én az egyetlen egy érvem emellett, azon kívül, hogy jobb játékosnak tartom Morinót, az, hogy spanyol. És Emery mesternek ezek számítanak.
Dínyel ne tévesszem meg az, hogy...
De mi?
Hogy a francia zászló van mellette, ő is annyira spanyol, mint tudom, de Vies.
Abszolút igazad van. Na, de ki lesz a kapitányunk?
Ez jó kérdés. A busz csapatomban Szalán van a karszalag. Olyan furán nézett ki Botkinson, hogy még egyenlőre nem raktam rá. Viszont jó esélyt látok arra, hogy a hétvégén már Botkinson lesz. Mind a ketten otthon játszanak, ellenben Watkinsnak sokkal jobb a sorsolása, hogyha papíron nézzük, hogy ki az ellenfél. Sheffield United-del fog otthon játszani az Aston Villa, az Arsenal, a Liverpool. Az utóbbi hetek formáját illetően azért Salah nem győzött meg annyira.
Nem.
Volt egy nagyon jó meccs a Palace ellen, de az is úgymond a semmiből jött. Ott abban a meccsben egy gól így is úgy is benne volt a piros lap után, mert hogyha nem pattam meg a lövés, akkor valószínűleg tiziből szerez gólt. a gólpassza az semmi extra nem volt, és hát itt a United ellen is azt éreztem, hogy amíg a szélem volt, eddig nagyon aktív volt, ugye egyre középre tolódott, úgy egyre kevésbé volt talán veszélyes, picit sem volt meggyőző, és mondom ezt úgy, hogy muszáj elmesélnem, a United meccset zseniális módon láttam. Karácsonyi vacsorára tartottam, és odafele a telefonomon elkezdtem nézni, magyar kommentárral. Megérkeztem, és ott a vacsorán arab kommentárral ment a tévén. Majd, mire kész lett a vacsora, kikapcsoltuk a meccset, és hazafele a tömegközlekedésen befejeztem Sky Sports-os streamra a felvételről, szóval nagyon kalandos volt ez a meccs, de végül sikerült látnom minden percét.
Hát figyelj, hát ez nagyon szép, ez nagyon jól hangzik. És hát be is fejeznénk itt. Már a következő fordulóra szerintem gyanúsan nem fogunk podcastot csinálni itt a karácsonyi ünnepek alatt. Úgyhogy ha bármi kérdésetek van, akkor Discordot figyelni fogjuk, úgyhogy tegeljetek be minket, meg szerintem lesznek még itt emberek, akik karácsonyi vacsora alatt is, meg ebéd alatt is bőven figyelni fogják itt az eseményeket. Úgyhogy igazából kellemes ünnepet kívánok mindenkinek, boldog karácsonyt, és hát jövünk karácsony után is, mert hát bőven lesznek itt még fordulók. Szóval sziasztok!
Boldog karácsony, sziasztok!
Na pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a Football Craze Sponsor webáruházat. Football Craze. Fanatikusoktól fanatikusoknak.